Kézi Dávid sok okos gondolatot tud a fejében a budapesti közlekedésről, ez egy dolog, az egy meg egy másik dolog, hogy politikailag milyen manőverhez adja a nevét. A regnáló zöld főpolgármesterrel szemben elindulni, ez megítélésem szerint nem csak a zöld politikának, de az egész ellenzéki politikának nagyon súlyos károkat okoz.
Ez itt a Címlap, Jávor Benedekkel, a Párbeszéd Zöldek EP lista vezetőjével, én Benyó Rita vagyok. Hát amikor egyeztettük az interjút pár héttel ezelőtt, akkor egy nagyon más Magyarország volt, még nem robbant ki a kegyelmi botrány, volt még köztársasági elnöke Magyarországnak, és volt a Fidesznek EP lista vezetője. Mit gondol most így hetekkel az ügy kirobbanása után, mennyire sikerült az ellenzéknek ezt a feladatot megugrania, hogy kezdjen valamit ezzel az üggyel?
Ez az ügy messze túlmutat szerintem az ellenzéknek a politikai céljain és feladatain, tehát itt azért tévesszük szem elől, hogy egy valódi botránnyal állunk szemben, aminek valódi áldozatai vannak, azok a gyerekek, akik abúzus szenvedtek el a bicskei gyermekotthonban, és egyébként nem csak ott, tehát tudjuk, hogy az egész magyar gyermekvédelmi rendszer milyen mértékű hiányosságoktól szenved, és az igazi botrány az ez. Az egy másik kérdés, hogy ennek a botránynak van nyilvánvalóan egy közvetlen politikai vetülete is, ezen robbant ki tulajdonképpen az ügy, az államfő kegyelmi döntése volt az a szikra, ami berobbantotta ezt a botrányt. Ebben az ügyben én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok a rendelkezésükre álló rendkívül korlátozott eszközökkel sikeresen tartották felszínen és tematizálták ezt a botrányt, illetve tették fel azokat a kérdéseket, amiket fel kell tenni ebben a helyzetben, és nem csupán egy politikai haszonszerzési lehetőséget láttak benne, hanem mélyebbre ásva valóban elkezdték feszegetni az egész gyerekvédelmi rendszernek az ügyeit, illetve felvetnék még egy aspektust, ami szerintem még csak az elkövetkezendő időszakban fog igazán élesedni. Ez az egyházaknak az államhoz fűződő viszonya, ami ugye másfél évtized lassan Magyarországon egy egyre szorosabb kvázi államegyházi összefonódásá alakult át. Eddig az egyházak ennek a pozitív oldalait tapasztalták meg, de most szembe kell nézni, hogy mindennek ára van, hogy azoknak a támogatásoknak, pénzeknek, befolyásnak, amire szertettek, azoknak bizony negatív következménye is tudnak lenni, és azért ez is gördül tovább, tehát hogy itt egy nagyon sokrétű botrányról van szó. Én azt látom, hogy szerencsés módon ez nem egy puszta politikai botránnyá alakult, hanem egy valóban rendszer szintű a valódi kérdéseket feltevő ügy, amiben az ellenzéki pártok a rájuk háruló feladatot, én úgy érzem, hogy ebben az ügyben elvégezték és jól végezték el.
Ha azt mondja, hogy ez elsősorban, és hát így is van, a gyermekvédelemről kellene, hogy szóljon, és annak a következményeknek is őket kéne érinteni, akkor mondjuk miért nem egy új gyermekvédelmi törvény kidolgozása vagy benyújtása volt az első az ellenzéki pártoktól? Talán a Mi Hazánk az egyetlen, aki ezt megtette, a Fidesz mellett, aki most készül erre, hanem a közvetlen köztársasági elnök választás intézményével álltak elő.
Egyrészt a maga egy új gyermekvédelmi szabályozás szerintem nem így terem a bokorban. A Párbeszéd Zöldek egyébként évek óta, különösen Szabó Téme, a nagyon intenzíven, visszatérően és folyamatosan felhívja a figyelmet a gyermekvédelmi intézményrendszer hiányosságaira, alulfinanszírozottságára, problémáira. Tehát ezt nem most találta meg a Párbeszéd, ezt az ügyet, ezzel mi évek óta foglalkozunk, és lehetett tudni, hogy a rendszer rengeteg anomáliát mutat föl, és ebből tényleges tragédiák származnak. Egy átfogó gyermekvédelmi reform, én azt gondolom, hogy viszont úgy kell, hogy kinézzen, hogy nem politikai megrendelése hirtelen akkor faragunk egyet az éjszaka során septében, hogy politikailag kiállhassunk, hanem az úgy születik meg, hogy az eddig általunk is képviselt célok, szempontok figyelembevételével az érintettekkel, a gyermekvédelmi intézményrendszerben dolgozókkal, az abban lévő gyerekekkel, vagy azóta felnőtt egykori gyermekvédelmi intézményrendszerben tapasztalatokat szerző emberekkel közösen kell egy olyan rendszert kidolgozni, ami valóban választ tud adni mindazokra a problémákra, amik a rendszerben vannak. Ezek között nyilván vannak nagyon kézenfekvő dolgok, tehát az alulfinanszírozottság az egy nagyon súlyos probléma, hogy nincs megfelelő forrás hozzárendelve az intézményrendszerhez, sem az ott dolgozók nincsenek megbecsülve, sem az intézmények gazdálkodása nincs megfelelően finanszírozva. Ezekre lehet gyorsan azt mondani, hogy akkor pénzt a gyermekvédelmi intézményrendszerbe mondjuk is egyébként, de ez önmagában az egész rendszert nem oldja meg. Szerintem amire itt most szükség lenne, hogy ebben az ügyben annak ellenére, hogy persze nagyon sürgető ennek a botránynak a politikai szele tolja előre az ügyet, de hogy legyen bennünk képesség és türelem arra, hogy most ne gyors politikai megoldást keressünk a rendszer szintű problémákra, hanem egy átgondolt, az érintettekkel közösen kidolgozott, valóban a gyermekvédelmi rendszer problémáit orvosló átfogó reformot tudjunk kialakítani.
Mire számít akkor ennek fényében a miniszterelnök által az évértékelőjében bejelentett gyermekvédelmi törvény újabb, további szigorításával?
Na pont ettől félek. Tehát amikor egy ilyen átfogó rendszer szintű problémát elkezdenek ilyen politikai kommunikációs szempontoknak alárendelve kezelni, akkor abból azok jönnek ki, mint a 13. alaptörvény módosítás, hogy valami a probléma lényegét semmilyen szinten nem érintő, egyébként meggyőződésem szerint lényegében a magyar alkotmányossága is ellentétes, gyors ilyen kommunikációs jogalkotás, vagy politikai kommunikációs alkotmányozás indul meg. Szerintem ez a legrosszabb, ami ebben az ügyben történhet. Politikai szinten itt a probléma az, hogy szemmel láthatólag a Fidesz által üzemeltetett állami rendszerben megfelelő személyes kapcsolatokkal, és úgy tűnik, hogy az egyházak rendelkeznek ezzel a hozzáféréssel, súlyos bűncselekmények elkövetői is mentesülhetnek a jogkövetkezmények alul, hogyha megfelelő kapcsolatokkal rendelkeznek, vagy megfelelő politikai érdek fűződik hozzá. Nagyon keveset tudunk ugye arról, hogy Novák Katalin ki mindenkinek adott az elmúlt években kegyelmet, amik nyilvánosságra kerültek, ugye maga a Budaházi ügy is egy nagyon botrányos történet, hogy gyakorlatilag egy terrorista cselekményekkel elítélt elkövető kap politikai megfontolásokból kegyelmet, hogy a szélső jobboldali választóknak kedvezzenek, illetve a bicskei gyermekotthon kapcsán K. Endre azért kap kegyelmet, mert megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik. Politikai szinten szerintem ez a politikai botrány kezelendő, és erre a Fidesz semmilyen választ nem ad.
Hát sőt, azt mondja, hogy ezt Novák Katalin tudná egyedül megválaszolni. Ugye Gulyás Gergely ezt mondta a kormányinfón, hogy ők se tudják, hogy itt mi történt.
Persze, de ebben a rendszerben természetesen mindenki teljesen autonóm személyiség önálló döntéseket hoz, és a miniszterelnöknek semmilyen befolyása nincs ezen autonóm szereplőknek a döntéseire, ahogy Varga Judit is két nappal a lemondása előtt még magabiztosan társalgott a Budapestre akkreditált nagykövetekkel és a diplomáciai testületek képviselőivel abban a szent hitben, hogy ő lesz a Fidesz LP lista vezetője, majd teljesen magától kettőt aludt rá, és rájött, hogy itt egy olyan botrány veszi őt körül immáron egy hete, hogy muszáj neki lemondania, és ebben semmiféle külső tényező nem játszott szerepet. Tehát ne vicceljünk egymással, azt javaslom. Nyilvánvaló, hogy itt minden döntés végső soron a miniszterelnök közvetlen környezetéhez vagy a személyéhez köthető. Nem tudom, hogy konkrétan a botrány kirobbanása előtt a kegyelmi ügy eljutott-e a miniszterelnökhöz, ezt valószínűleg soha nem fogjuk tisztán látni, de hogy a botrány kirobbanását követően minden ezzel kapcsolatos döntés a Karmelita Kolostorban született meg, e felül ugye senkinek nincsen kétség.
Az elmúlt hetek eseményei és az, hogy ma már tudjuk, hogy biztosan nem Varga Judit a Fidesz EP lista vezetője, az ön személyes kampányát bármennyire is befolyásolja-e? Befolyásolja-e az, hogy nem tudja, hogy ki az, akivel szemben mondjuk versenyeznie kell?
A politikai környezetet nyilvánvalóan befolyásolja, tehát nem csak EP listavezetője nincs a Fidesznek, de hát vegyük észre, hogy köztársasági elnöke és főpolgármester jelöltje sincsen 4 hónappal a választások előtt, tehát valójában a Fidesznek sikerült egy nagyon súlyos politikai válságba kormányoznia magát, ahol közvetlenül egy választást megelőzően zűrzavar tapasztalható a kormánypárt soraiban. Ez nem jellemző rájuk, tehát ez egy minden szempontból új helyzet a Fidesz és az ellenzék számára is. Konkrétan az EP választás szempontjából nyilvánvalóan ez a botrány nyomot fog hagyni a Fidesz eredményein, akár az EP választáson, akár az önkormányzati választásokon. Én azt gondolom, hogy működik itt is ugye a 2019-es borkai effektus, amit akkor sokan félreértettek, azt gondolták, hogy ezek a botrányok, ezek eltántorítják a Fidesz tábort, a Fideszre való szavazástól, ez valójában nem történik meg. Tehát nem ez a hatása az ilyen botrányoknak, hogy a Fidesz szavazók elbizonytalanodnak. Szemláthatólag a Fidesz szavazók vidáman együtt tudnak élni ezek a botrányokkal. Ugye Borkai Zsolt megnyerte a győri önkormányzati választást a botrányát követően. Nem is az a hatása ezeknek a botrányoknak, hogy az ellenzéki oldal több szavazatot ad le, hiszen lehet, hogy jobban felháborodik az ellenzéki szavazó, de ugyanúgy az ellenzékre fog szavazni. Ahol ennek hatása tud lenni, az, hogy az a körülbelül egyharmadnyi passzív, politikailag passzív vagy bizonytalan szavazó, az ő esetükben van egy olyan hatása, hogy ezek közül a szavazók közül sokan azt mondják, hogy ez azért már tényleg sok, tényleg mennie kéne a Fidesznek, és ők elmennek, és a Fidesz, inkább az Fidesz ellen, mint az ellenzékre szavaznak, de formailag ez mégis az ellenzék valamelyik pártjára adott szavazatot jelent. Ebből következően én azt gondolom, hogy ez segítheti az ellenzék, és így minden ellenzéki párt, a Párbeszéd, Zöldek, EP és önkormányzati kampányát is. Tartalmilag nyilván ezt az ügyet nekünk a maga teljességében folyamatosan napirenden kell tartani, és mögé menni, és a további eddig meg nem válaszolt kérdésekre kikényszeríteni a választ, kiknek adott még kegyelmet Novák Katalin köztársasági elnök, milyen ügyekben fotózott például az a kaposvári járásbírósági takarítónő, aki a harmadik ismert kegyelmet kapott elkövető ebben az ügyben. Ezekre a kérdésekre mind választ kell kapni, de az EP választás egészét illetően a Párbeszéd Zöldek alapvetően egy olyan kampánnyal készült, és ezen a stratégián alapvetően én nem látom szükségesnek a változtatást, ami azt mutatja meg, hogy a 2024-ben Magyarország sem választhat a között, hogy végrehajtja a zöld fordulatot, a zöld átállást, vagy sem. Ez óhatatlanul be fog következni. Abban van választásunk, hogy ez hogyan következik be Magyarországon, hogy ennek az eredményeképpen Magyarország a legszennyezőbb, legkárosabb iparágaknak a gyűjtőhelye lesz Európában, akkumulátorgyártás és bontás, vagy képesek vagyunk egy olyan igazságos zöld átállást megvalósítani Magyarországon, ami a szociálisan hátrányos helyzetűeket felzárkóztatja, és lehetőséget biztosít minden magyar állampolgárnak az ebben való részvétel.
Hadd hozzak ide egy idézetet. A gazdaságban azt látjuk, hogy a zöld energia korszaka már nem kopogtat az ajtón, hanem berúgta azt. A jövő a zöld energiáé, meg persze azoké, akik gyorsan és ésszerűen tudnak átállni. Ez az elmondottak fényében lehetne akár az ön kampányító beszédének egy mondata, de ez Orbán Viktor évértéke.
Olyannyira, hogy ezt mondjuk 2010-ben is mondtuk, és akkor természetesen a Fidesz mereven elhárította azt, hogy Magyarországon a zöld energia, a zöld átállás felé kéne fordulni, és egy teljesen más energiapolitikát valósított meg. Aztán szembe jött velük a valóság, és elég alaposan elcsapta a Fidesz energiapolitikai elképzeléseit. Részben kínlódnak az egyre megvalósíthatatlanabbnak látszó paksi bővítéssel, amelyet a geopolitikai változások mindinkább zátonyra futtatnak, részben pedig szembe kellett nézniük azzal, hogy egyszerűen a piaci folyamatok azok oda vezetnek, hogy a megújuló energiaforrások versenyképességi előnye olyan szinten mutatkozik meg, hogy ennek adminisztratív eszközökkel egyre nehezebb ellene menni. Egyébként arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy nagyon érdekes dolog, és nyilván ebben van egy ilyen terelési effektus, hogy minél kevesebbet kelljen a kegyelmi botrányról beszélni.
Hát, hogyha a klímapolitikával ki lehet ütni.
De hogy azért, ha megnézzük, ugye volt itt egy körülbelül 3-4 órás évértékelő beszéd, amiből 10-15 percet energiapolitikával és zöld politikával töltött a kormányfő. Ilyen súlya soha nem jelent még meg a magyar kormány legmagasabb szintjén ezeknek a témáknak a tárgyalása. Tehát nagyon nagy mértékben fölemelte a kormányfő az energiapolitikai, zöldpolitikai kérdéseket. Ez szerintem jelentős segítség a Párbeszéd zöldeknek, hiszen azokat a témákat emelte be tulajdonképpen a kampány, az induló kampány középpontjába a kormányfő, amelyekkel a Párbeszéd zöldek egy évtizede.
Tehát önök helyett tematizálja a kampányt.
Mi ezt tematizáljuk 10 éve, szemmel láthatólag a miniszterelnök sem tudja megkerülni már ezt a témát. Az egy más kérdés, hogy ennyi ostobaságot azért régen hordtak össze ebben a témában. Tehát a paksi bővítést, mint egy a magyar zöld energiapolitika gerinceként megnevezni. Hát
akkor szállazzuk is ezt szét, mert sok érdekességet mondott, és hát mégiscsak önnek szakterülete sok minden ebből. Olyannyira, hogy mondjuk a paksi beruházást, az ön az, aki 10 éve rajta tartja az ütőerén a kezét. Ugye azt mondta a miniszterelnök Paks 2-ről, hogy a mi tervünk az, hogy megépítjük Paks 2-t, Paks 1 üzemidejét meghosszabbítjuk, és akkor itt mondta, hogy a világ már belátta, hogy nukleáris energia nélkül nem lehet lejönni a fosszilis energiahordozókról, és Brüsszel beletörődött, hogy az atomerőműveket is zöld energiatermelőknek kell nyilvánítani. Beletörődött? Brüsszel zöld energia lett az atomenergia?
Egyáltalán nem. Brüsszel elfogadta, hogy vannak tagállamok, amelyek valami ragaszkodnak az atomenergiához, és nem akadályozza ezeket a tagállamokat abban, hogy saját maguk állítsák össze az energia mixüket, és valamilyen szinten valóban a klímaváltozás elleni küzdelem területén egy bizonyos mértékig elfogadja az atomenergia jelenlétét. Azonban ez nem Brüsszelen múlik, hanem egész egyszerű piaci mechanizmusokon. Az atomenergia, és most tényleg nem akarok nagyon belemenni hosszan a részletekbe, de egy olyan technológia, aminek a széleskörű alkalmazására a klímaváltozás elleni küzdelemben se időnk, se pénzünk nincsen. Tehát egy atomerőmű megépülése, nézzük csak Paks 2-t, minimum 15 év, esetenként 20, az azt jelenti, hogy a 2040-es évekre tudnak üzemelni azok az atomerőművek, amiket most elkezdünk építeni, régen késő. Tehát a klímaváltozás elleni fellépés, a kibocsátás csökkentés, annak 2030-ig, 2040-ig a nagy részének, ugye az Unió új köztes klímacélja 2040-re 90%-os kibocsátás csökkentés. Addig el kell végezni ezt a feladatot. Nukleáris energiával egyszerűen nincs idő ennek a kibocsátás csökkentésnek a végrehajtására. Plusz az atomenergia az egyik legdrágább energiatermelő forma. Tehát még ha azt mondanánk, hogy jó, próbáljunk meg akkor atomenergiával kibocsátás csökkentést elérni, egész egyszerűen harmadannyi kibocsátás csökkentést tudunk egységnyi pénzből elérni atomenergiával, mint megújuló energiaforrásokkal. És ezt ezért nagyjából mindenki tudja ma már a piacon, ezért a beruházások döntő többsége, elsőprő többsége a megújuló energiaforrások felé áramlik. Teszem hozzá, Európában folyamatosan csökken a nukleáris energia részaránya az energiatermelésben, és nem csak Németországban. Németország az elmúlt 15 évben kevesebb nukleáris energiát vezetett ki a termelő rendszerből, mint Franciaország. Franciaországban nagyobb a nukleáris energia termelés csökkenése, mint Németországban, amit sokan kritizálnak ugye az energia átmenet.
Én összeforgattam egy riportot arról a Szabadonban, hogy honnan lesz elegendő energiánk 2030-40-re, hogyha minden bejelentett beruházás, akkumulátorgyár és az azokat kiszolgáló egyéb gyárak megvalósulnak. És azért végső soron minden szakértő azt mondta, hogy ha mindent meg akarnak csinálni, akkor viszont sehogy nem jön ki a matek Paks 2 nélkül.
Egyrészt a akkumulátorgyárak a tervek szerint azok a beruházások, amiket most ismerünk, vagy terve vannak véve, és amelyeknek az energiaigényét ki kéne szolgálni, ezek a következő néhány évben megvalósulnak. Paks 2 optimális esetben is a 2030-as évek közepére tud termelésbe állni. Tehát egész egyszerűen lehet, hogy nem a matek, a naptár nem áll össze, hogy Paks 2 hogyan fogja a 2-3 év múlva üzemelő akkumulátorgyáraknak megtermelni az energiát, hogyha valójában csak mondjuk 7-8 év múlva, vagy még később.
Hát addig Paks 1 meghosszabbításával.
Paks 1 az megint csak nem segít ezen, hiszen Paks 1 most is pörög, és az a 2030-as évek közepéig menni fog. Abban lehet szerepe, hogy 2030-as évek közepe után, ugye 32 és 37 között jár le a jelenlegi blokkoknak a meghosszabbított élettartama. Ha biztonságosan meg lehet hosszabbítani, és azért ez nem 100%-os biztonsággal állítható, hogy vannak olyan állapotban, hogy lehet nekik még további élettartamot. Tegyük föl, hogy meg lehet hosszabbítani az élettartamukat, akkor ezt a kapacitást tudjuk tovább fenntartani, de ez nem ad hozzá semmit a jelenlegi magyar energiatermeléshez, az csak ennek a kapacitásnak a fenntartása. Tehát 2030-as évek közepéig itt az atomenergia semmilyen módon nem tudja a növekvő energiaigény kielégítését szolgálni. Ehhez nincs más út, mint a megújuló energiaforrások, amelyeknek a beruházási időtartama néhány év, azoknak a nagyon intenzív fejlesztése, illetve energiahatékonysági beruházások, amit egyébként 10 évet csinálnunk kéne, és akkor az egész probléma nem merült volna föl, hogyha a kormány nem a paksi bővítést év útján viszi a magyar energiapolitikát éveken keresztül, hanem már 10 évvel ezelőtt nekiállt volna egy intenzív megújuló energiafejlesztési programnak. Azért az évértékelő beszédben meg lehet a napenergiáról elismerő szavakat mondott a miniszterelnök, de a szélenergia szó nem hagyta el a száját, miközben szélenergia potenciál szintén nagyon jelentős az országban, és a napenergiához mérhető kapacitásokat lehetett volna már az elmúlt 10 évben kiépíteni. És akkor ott tartanánk, hogy szél- és napenergiából jelenleg mondjuk 10 000 megawatt nagyságrendű kapacitás lenne az országban, ami azt jelenteni, hogy egyáltalán sokkal kevésbé lenne feszítő az a probléma, hogy hogyan biztosítjuk az ország energiaellátását. Ezt elmulasztotta a kormány, és ebből a szempontból egyébként nagyon érdekes, hogy az energiapolitikát ilyen szinten a kampány központi elemévé emelte föl a miniszterelnök az évértékelő beszédében, hogy egy súlyosan kudarcos szakpolitikai területről van szó, hol a kormány döntései következetesen hibásnak bizonyultak. Egyetlen pozitív dolgot tudunk elmondani, hogy a napenergia bővülés legalább nem akadályozták, és engedték, hogy megvalósuljon.
Ugyanakkor a miniszterelnök azt is mondta, hogy karnyújtásnyira, vagyis néhány évre vagyunk az energiafüggetlenség állapotától. Ez ugye azt jelenteni, hogyha ez igaz, hogy néhány éven belül nem szorulunk orosz energiahordozókra. Ez hát, így van?
Nem. A miniszterelnök szerint az Oroszországtól való függés az maga az energiafüggetlenség. Ez így értelmezendő, hiszen ő az energiafüggetlenséget a meghosszabbított hosszú távú orosz gázszerződés és plusz orosz gázzal működő gázerőművel, létesítésével és Paks 2 megépítésével, orosz pénzből, orosz fűtőelemekkel, orosz technológiával képzeli el. Ez minden csak nem energiafüggetlenség.
Akkor mitől független?
Valamiért, nem valamiért, pontosan igen, tudjuk, hiszen az egész paksi bővítés nem egy energetikai projekt, ez egy politikai projekt. El kell adni a választóknak, hogy a orosz atomenergia az Magyarország energiafüggetlenség, hiszen bele vannak forgatva a Fidesz hívek abba a gondolatba, hogy itt szuverenitás, és akkor energiafüggetlenséget is el lehet neki könnyen adni, és hogyha elég sokat hangsúlyozzák, hogy az orosz nukleáris energia az energetikai függetlenséget jelenti, akkor majd ezt elhiszik, de ez nem így van. Nyilván abban az értelemben jelent egyfajta függetlenséget, hogy egy atomerőműbe be lehet, sőt be is kell tárazni mondjuk 2-3 évre előre a fűtőelemeket, tehát kevésbé van kitéve mondjuk olyan piaci árhullámzásoknak, mint a
gázárak,
igen, ahol tényleg az van, hogy egy ár elszállás az néhány héten belül nagyon súlyosan lecsapódik az energiarendszerben, de ettől függetlenül ez azt jelenti, hogy Oroszországtól függünk energiaellátás tekintetében, kicsit másképp néz ki ez a függés, mint a gáz esetében, de itt szó nincs energiafüggetlenségről, arról van szó, hogy a miniszterelnök számára a függetlenség az inkább a környező EU tagállamoktól való függetlenséget jelenti, mint az Oroszországtól való függetlenséget. Egy megújuló alapú energiarendszer úhatatlanul rá van utalva a régiós együttműködésre, rendszer szabályozásban, együttműködésben tényleg az EU tagállamokkal muszáj együttműködni. A miniszterelnök preferenciája az, hogy inkább Oroszországtól szeretne függő lenni, mint az uniós tagállamoktól.
Feltűnő volt a beszédben, hogy miközben tusványosan 2 évvel ezelőtt még a miniszterelnök jelentette be, hogy akkumulátorgyár nagy hatalom leszünk, addig most maga a szó az el se hagyta a száját, sőt azt a szót használta helyette, hogy energiatároló eszközök. Nem tudom, hogy erről hány embernek jutott eszébe, hogy itt az akkuról van szó. Ez valóban azt jelenti, hogy ez egy olyan téma, amit hogyha tematizálnak, ha önök Debrecenben tematizálnak, akkor az veszélyt jelent a Fideszre?
Abszolút, tehát ez szemmel láthatólag a Fidesz vúdú politikájának az egyik megnyilvánulása, hogyha valamire rámondunk valamit, az úgy van, és hogyha valamit nem mondunk ki, akkor nem létezik. Lényegében ezt próbálta előadni a miniszterelnök, hogyha nem ejti ki a száján az akkumulátorgyár szót, akkor ezzel a probléma kezelve van. De ez nincs így, és pont azért nem ejti ki a száján ezt a szót, mert világossá vált a kormánypárt és a miniszterelnök számára is, hogy az akkumulátorgyárak ügye nagyon súlyos társadalmi konfliktusokat generál, társadalmi ellenállásba ütközik, és ez elkezdett ráigni a Fideszre. Látjuk, hogy már a helyi szinten maguk a fideszes helyi politikusok próbálják eltolni maguktól az ügyet. Ők kérik a kormányt, hogy ne hozzanak az ő településükre akkumulátoripari beruházásokat. Debrecenben nagyon komolyan veszélyezteti a Fidesz állásait az akkumulátorgyár körüli, vagy az akkumulátor beruházások körüli konfliktus sorozat. Tehát ez egy komoly politikai kockázata a Fidesz számára. Úgyhogy most energiatároló egységnek nevezik az akkumulátorokat, ezzel próbálják kezelni a problémát, de szerintem nem fog menni. Ez egy valós és létező konfliktus és ellenállás a társadalomban. Egyébként megkockáztatom, és ez megint csak Párbeszéd Zöldek kampányának a malmára hajtja a vizet. Talán a Duna mozgalom óta a legerőteljesebb, legláthatóbb, leghangosabb környezeti mozgalom Magyarországon, ami ráadásul alulról jövő grassroot ellenállás, tehát a helyi szerveződések állnak össze, és értek el egy országos láthatóságot és egy országos szervezettséget. Ebben az ügyben egyébként szintén nagyon sok félre értés, ha nagyon jó indulatú akarok lenni, de lehet, hogy jobb mellébeszélésnek nevezni, hangzott el az évértékelő beszédben, hogy például a rendelkezés álló vízkészletek vajon mennyire teszik lehetővé az akkumulátoripari beruházásokat. Szóval tényleg azért én elég szomorúnak tartom, hogy ilyen szinten nincs a miniszterelnök körül már olyan szakértő, aki legalább vissza tudja ellenőrizni, hogy alapvető ostobaságok ne hangozzanak.
Igen, ugye azt mondta, hogy földszintes érv, hogyha arról beszél valaki, hogy nincs elég víz ezeknek a gyáraknak az ellátásáról, hiszen annyi vízünk van, hogy még a környező országokat is mi szolgáljuk ki.
Mesélje el azoknak a gazdáknak, akik minden évben jelentős asszályokkal küzdenek a homokhátságon, vagy máshol az országban. Magyarországra természetesen határainkon túlról sok víz érkezik. Egyrészt rettenetesen rossz a vízgazdálkodási gyakorlatunk, ezeket gyorsan ki is vezetjük az országból, mondanám, hogy árvízi védekezés, és aztán utána nyáron megküzdünk az aszállyal. Ez az egyik. A másik, hogy az, hogy a Tiszán vagy a Dunán mennyi víz folyik le, az egy dolog, de mondjuk Debrecenben nem ez a vízhozam fogja megoldani a CETL vízellátásának a problémáját, hiszen ott felszín alatti vízbázisokból veszik ki a vizet, és ezeknek az utánpótlódása az bármekkora a tiszai vízhozam esetén azért problémás marad, és a vízhiány helyi szinten még akkor is komoly problémát és határt és gátat szab az akkumulátoripari beruházásoknak, hogyha egyébként megváltozna a vízgazdálkodási szemlélet, és tényleg a amúgy érkező folyóvizeken beérkező vízmennyiséget visszatartanánk, de ez a reform sem igazán zajlik, tehát valójában még az sem történik meg, amit viszonylag könnyen valóban olyan vízgazdálkodási eszközökkel meg lehetne csinálni, pedig ennek is csak bizonyos területeken volna pozitív hatása, és pont az akkumulátorgyárak esetében, vagy az akkumulátorgyárak egy részének az esetében, például Debrecenben, ez sem oldaná meg a problémát.
Mi azt hiszem, hogy 5 évvel ezelőtt a választások éjszakáján beszélgettünk utoljára személyesen, és akkor elég szomorúan azt mondta nekem, hogy hát úgy látszik, hogy a magyar társadalom nem nyitott sem a zöld, sem a szociális kérdésekre. Nem elég nekik, hogy egy kampányban ez megmozgassa őket. Változott ez az elmúlt 5 évben?
Szerintem nagyon sok minden megváltozott, tehát egyrészt tényleg azt látjuk, hogy miközben a rendszer persze stabilizálódott sok szempontból, de a társadalmi hozzáállás megváltozott, és a jelenlegi botrány is azért erodálja a Fidesz támogatottságát, illetve ezekhez a kérdésekhez való társadalmi hozzáállás is változott. Mi magunk is csináltunk ilyen felméréseket, de független vizsgálatok is alátámasztják, hogy a zöld ügyek, a környezeti ügyek, a zöld átállás ügyei, azok egyre fontosabb szerepet töltenek be a magyar polgároknak a gondolkodásában.
Ez egy generációváltás miatt történt, vagy?
Valószínűleg van ebben egy generációs hatás is, hogy valóban új generációk lépnek be akár a választópolgárok közé, és az ő szemléletük már más. De én azt gondolom, hogy ugyanazok az emberek, akik 5 éve adott esetben alacsonyabbra értékelték a klímaváltozás vagy a környezeti kérdéseknek a fontosságát, azok már a fontosabbnak látják és magasabbra helyezik a prioritás sorrendjükön, amikor akár politikai választásokat kell meghozniuk, vagy szavazásokon döntéseket hozni. Ez szerintem mindenképpen azt jelenti, hogy nagyobb lehetőség és nagyobb tér van zöld politika megvalósítására ma Magyarországon, mint akár 5 évvel ezelőtt.
Szintén 5 éve, szintén ezen az estén megkérdezték öntől, hogy marad-e politikus. És akkor azt mondta, hogy nem tudja. Ha jól sejtem, akkor akár Brüsszelben, akár a nemzetközi piacon, bárhol a zöld civil szférából ön meg tudna élni. Miért maradt politikus, vagy miért tért vissza ennyire politikusi státusba?
Egyfelől én az elmúlt több mint 4 évet tulajdonképpen köztisztviselőként töltöttem, ugye a főváros brüsszeli képviseletét vezettem, elsődlegesen azért, hogy a kormány szándékaival szemben uniós forrásokat tudjunk szerezni a fővárosnak. Ezt a munkát egyébként sikeresen elvégeztük a kollégákkal, tehát a kormány terveivel szemben, amelyik 0 forint uniós támogatást szánt a fővárosnak az operatív programok, illetve a helyreállítási terv keretében. Most ott tartunk, hogyha minden jól megy, akkor a következő években nagyjából 300 milliárd forint uniós támogatás áll a főváros rendelkezésére. Egyébként elsősorban zöld beruházásokra, tehát zöld közlekedési beruházásokra, árvízvédelmi beruházásokra, zöld felületfejlesztésre, csatornázásra.
És tehát, bocsánat, csak ezt tisztázunk, mert szerintem nagyon sokaknak nem tiszta, ezek ugye közvetlen pályázati pénzek, tehát kihagyható
nem,
a kormány belőle.
Dolgozunk a közvetlen pénzeken, és abból is jönnek be, és az elmúlt években nagyon sikeresen pályáztunk közvetlen forrásokra is. De ez a 300 milliárd forint, ez lényegében az operatív programokban szereplő, tehát a környezet és energia hatékonyság operatív program, a közlekedési
operatív. Na jó, de akkor a jogállamisági feltételek teljesítése nélkül ez itt van?
A horizontális feljogosító feltételek teljesítése nélkül nincs itt
el,
ez a...
Itt vesztettük el a hallgatókat.
Igen, ezek nincsenek itt, de ugye ez az a döntés, ami decemberben megszületett a bizottság részéről, hogy legalábbis egy részét ezeknek a pénzeknek felszabadítja, és ez a felszabadított rész, ez lehetővé teszi a főváros számára rendelkezésre álló források kifizetését is. Van is egyébként folyamatban lévő projekt, ami már ebből a forrásból valósul meg. Természetesen ahhoz, hogy minden végig tudjon menni, ahhoz ténylegesen szükség volna arra, hogy a magyar kormány teljesítse az Európai Bizottság által támasztott feltételeket, mind a feltételességi, tehát a jogállamisági feltételességi eljárásban, mind pedig a helyreállítási tervhez, illetve az operatív programokhoz társított további feltételek teljesítésével.
Kicsit még 5 évvel ezelőttre visszatérek. Akkor 5 éve az a hír járta, hogy a pártok vezetői kicsit az ön feje fölött egyeztek meg. Karácsony Gergely 2019 júniusában, tehát már a választás után az Indexnek azt mondta, kérdés, igaz a szóbeszéd, hogy Gyurcsány és ön között volt korábban megállapodás, vagyis egy gentleman agreement, hogy a DK támogatásáért cserébe ön, vagyis Karácsony Gergely háttérbe húzódik az EP választáson, és nem kampányol az MSZP párbeszéd listájára. Karácsony Gergely, igen, Gyurcsány kérte, megállapodtunk, én betartottam. Akkor az a hír járta, hogy önnek azért nem esett túl jól, hogy Karácsony Gergely nem kampányolt önért.
A politika nyilván sokszor fájdalmas kompromisszumoknak a terepe. Én örültem volna, hogyha a 2019-es kampányban is teljes mellszélességgel a zöld programunkkal ki tudunk állni. Akkor nyilván az akkori konstrukció ezt több okból nem tette lehetővé, részben az MSZP-vel egy közös kampányban voltunk, annak a kampánynak máshol voltak a hangsúlyai, illetve már készültünk ugye az őszi önkormányzati választás, és az egész komplex struktúrát egyben kellett valahogy kialkudni. Ebből ez a kompromisszum jött ki, én ezt tudomásul vettem. És azt gondolom egyébként innen visszanézve, bármennyire is azt gondolom, hogy nem volt eredménytelen az én 5 éves európai parlamenti képviselői munkám. A nagy ellenzéki képet tekintve az, hogy Karácsony Gergely ellenzéki támogatással 2019. októberében meg tudta nyerni a fővárost, és az ellenzék többséget tudott szerezni a fővárosi közgyűlésben, ennek a politikai haszna lényegesen nagyobb, mint az,
hát mondjuk az ön
tudtam volna a képviselő.
Kvázi az ön beáldozásáért cserébe Gyurcsány Ferenc elindította Kálmán Olgát versenybe, de most ezen lépjünk túl, ne ragadjunk le az 5 évvel ezelőtti történetnél. Viszont van-e most garancia, kapott-e akár Karácsony Gergelytől, vagy a többi pártársától garanciát arra, hogy nem fordul elő újra ez? Tehát, hogy az ön listavezetése, vagy akár a Párbeszéd önálló listája, az nem lesz alkutárgya.
A Párbeszéd önálló listával vesz részt a választáson, és ez egy remek lehetőség, hogy azokat a témákat állítsuk a középpontba és a kirakatba, amelyeket mi fontosnak tartunk, az igazságos zöld átállás, a szociálisan méltányos klímaátmenet és energetikai átmenet témáját, hogyan lesz ez jó az embereknek, mitől lesz kevesebb a rezsijük, hogyha épületfelújítási programokat tudunk folytatni, akár uniós támogatásból, vagy megújuló energiás projekteket tudunk az emberekhez elvinni közvetlenül a háztartásokba, és Karácsony Gergely ott van a Párbeszéd EP listáján, 5. helyen, tehát a szavazólapon is rajta lesz. Egyértelműen világos a kiállása a Párbeszéd listája mellett. Én azt gondolom, hogy ez nem is kérdés, hogy fog ez kinézni ez a kampány, ez a Párbeszéd egészének, ideértve a parlamenti frakciónkat és a főpolgármestert, a közös vállalkozása arra, hogy a zöld ellenzéki politizálásnak és az európai szintű zöld politikának egy erős képviseletet adjunk Magyarországról, és küldjünk képviselőt az Európai Parlamentbe.
Ma ugye nem egy, hanem minimum 2 önmagát zöldnek valló párt van, ugye ott van önök mellett még az LMP is. 2022-ben volt egy közeledés az LMP-hez. Felmerült az is, hogy hát mint természetes szövetségesük, hisz onnan váltak ki, akár újra egyesülhetnének. Még ősszel is arról beszélt Tordai Bence, hogy folynak tárgyalások, és hogy ez milyen jó lenne. Azóta viszont ez nem, hogy nincsen közeledés, hanem épp 2 napja a frissen megválasztott új társelnökük, Barabás Richárd, Ungár Pétert hívja vitára. Mi történik itt? Miért nem tud ez az elvileg természetes szövetség összeállni?
Valóban másfél-két éve nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy valahogy egységes zöld politikai képviseletet teremtsünk Magyarországon. Ugye bármennyire is növekszik a társadalmi figyelem a zöld témákra, nem gondolom, hogy olyan rengeteg zöld szavazó lenne Magyarországon, hogy érdemes lenne rájuk 2 zöld párttal lőni. Tehát nagyon jó érvek szólnak amellett, hogy a 2 zöld párt egyesítse az erőit. Mi erre nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk ennek érdekében, hogy ez megvalósuljon. Közös EP választási részvételt javasoltunk az LMP-nek, erről hosszú tárgyalás tárgyalások folytak a tavalyi év során. Sajnos az LMP maga döntött úgy, hogy ezeket a tárgyalásokat lezárja, nem érdekeltek a közös LP listában. Ezt pontosan a mai napig nem tudjuk. Egyik pillanatban azzal jöttek el a soron következő tárgyalásra, hogy ez egy idejét múlt koncepció ez az együttműködés. Azóta egyébként az LMP azért sok érdekes lépést tett, ami bizonyos kérdéseket vett fel azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen merre is játszik az LMP. Vitézi Dávid belengetése főpolgármester jelöltként a regnáló ellenzéki többséggel megválasztott zöld főpolgármesterrel szemben szerintem egy nagyon súlyos lépés, és nagyon komoly kétségeket támaszt az a kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mi is a célja.
De a budapestiek fejében Vitézi Dávid úgy él, mint aki a fővárosi közlekedés legnagyobb ismerője, és mint aki ő maga is egy zöld tudatú polgár a Budapestnek.
Vitézi Dávid sok okos gondolatot tud a fejében a budapesti közlekedésről, ez egy dolog, az meg egy másik dolog, hogy politikailag milyen manőverhez adja a nevét. A regnáló zöld főpolgármesterrel szemben elindulni, ez megítélésem szerint nem csak a zöld politikának, de az egész ellenzéki politikának nagyon súlyos károkat okoz Budapesten, de egyébként ezt nem csak én gondolom így, február elején egyébként Lyonban volt az Európai Zöld Pártnak kongresszusa, ahol napirendre került ez a téma, és az európai zöldek is azt gondolják, hogy Budapest egy reménykeltő sziget Magyarországon, az ellenzéki politika tulajdonképpen legfontosabb bázisa, ennek szimbolikus szereplője Karácsony Gergely zöld főpolgármester Budapesten, és hogyha az LMP ezzel az európai nézőpontból meghatározó jelentőségű főpolgármesterrel szemben elindít egy erős fideszes hátországgal rendelkező jelöltet, aki fideszes államtitkár volt, akivel az elmúlt években egyébként a főváros brüsszeli képviselőjeként pont azért küzdöttem, mert a kormányzat a Vitézi Dávid által is fémjelzett Budapesti Fejlesztési Központba szerette volna átvinni azokat az uniós pénzeket, amik a fővárosnak járnak, tehát konkrétan a városvezetés Vitézi Dáviddal szemben kellett, hogy megvédje a főváros érdekeit és a főváros forrásait. Egy ilyen jelöltnek az elindítása a regnáló főpolgármesterrel szemben, az erős kétségeket vett fel azzal kapcsolatban, hogy az LMP egyáltalán az ellenzéki oldalon politizál-e még, vagy milyen szempontokat tart fontosabbnak.
De az európai zöldek ezzel ennyire tisztában vannak?
Az európai zöldek nagyon szorosan nyomon követik a magyarországi fejleményeket, szoros kapcsolataik vannak nem csak a zöld pártokkal, hanem a civil szervezetekkel is, szakértőkkel, politológusokkal, tehát nagyon tiszta képük van arról, hogy mi zajlik Magyarországon, és világossá tették, hogyha az LMP ragaszkodik ahhoz, hogy elinduljon Karácsony Gergellyel szemben, Vitézi Dáviddal, egy olyan fideszes, volt fideszes államtitkárral, aki azóta egy hangot nem reflektált arra, hogy ő miért volt évekig államtitkára ennek a kormánynak. Azt a
de azt szoktam mondani, hogy ő szakmai munkát végzett.
Ebben a kormányban, és ezt el lehet mondani, ki lehet állni, és azt mondani, hogy én szakmai munkát próbáltam végezni, de rájöttem, hogy a politika mindig felülírja a szakmai szempontokat, nem lehet ezzel a kormánnyal szemben érni, de ez nem hangzott el soha. Tehát nincs reflexió az ő korábbi tevékenységére, vagy akár a Budapest Fejlesztési Központ keretén belül végzett tevékenységére, semmiféle reflexió nincs. Az Európai Zöld Párt egyértelművé tette, hogy ha ehhez az LMP ragaszkodik ehhez az elképzeléshez, amit nem is értenek, hogy hogy jutott az eszükbe, akkor azt kockáztatják, hogy a LMP-t kizárják az Európai Zöld Pártból, vagy legalábbis felfüggesztik a tagságát. Elfogadhatatlan számukra, részben alapvető érték és politikai megfontolásokból, részben magának az európai zöldeknek az európai szintű stratégiáját és politikáját közvetlenül veszélyezteti ez a tevékenység, hiszen hogyan álljon ki európai zöldek, hogyan álljanak ki mondjuk a következő magyar jogállamiságról szóló vitában, amely ugye évek óta zöld jelentéstevővel, először Rui Tavaressel, aztán Judith Sargentinivel, most pedig Gwendolyn de Davos Corfield-dal a zöldek viszik ezt a témát, hogyha közben egy tagpártjuk azzal foglalkozik, hogy Budapest zöld főpolgármesterével szemben elindítsanak egy volt fideszes jelöltet, és ezzel veszélybe sodorják a főváros ellenzéki vezetését.
Megértve azt, hogy nyilván az ellenzéki pártok kénytelen, kelletlen egymással is versengenek, nem csak azért, mert nem tudtak megállapodni, hanem azért, mert a választási rendszer is ilyen. Biztos, hogy mondjuk most a kegyelmi botrány kellős közepén az új megválasztott párbeszédes társelnöknek, az első lépésének az kell lennie, hogy egy ellenzéki másik pártvezetőt, Ungárt Pétert hív ki vitára.
Szerintem ez tisztázandó most, hogy ki hova játszik, melyik kapura. Uh-huh. Tehát itt azért tényleg ráfordultunk a választási kampányra, ráadásul nagyon nagy nyomás alatt, ugye a ellenzéki pártokra kiszabott büntetés egy különösen kritikus helyzetbe hozta az ellenzéki pártokat. Ez egy nagyon kemény küzdelem lesz az elkövetkezendő néhány hónap a választásig. Szerintem itt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen világos, hogy ki hova szeretne volt rúgni. Én azt még mindig remélem és hiszek abban, hogy az LMP legalábbis a tagsága alapvetően az ellenzéki politikában hisz, de szerintem az LMP vezetésével ezt tisztába kell tenni, és ennek egy nyilvános vita, kiváló terepe és fóruma, tisztába tegyük, hogy tulajdonképpen melyik kapura is játszok ezt a játékot, illetve ki melyik kapura játsz ezt a játékot, hogy azokkal kapaszkodjunk össze a továbbiakban, akár az önkormányzati választási megegyezések, ugyanhol az EP-n el tudnak, tulajdonképpen az európai parlamenti választáson mindenki képvisel, amit képvisel, azt a választók döntenek. De az önkormányzati választáson, hogy milyen megállapodások születnek, hol, kinek a jelöltjeit támogatja egységesen az ellenzék, az megállapodások kérdése, és ezt most tisztába kell tenni, hogy az LMP akar-e az ellenzéki együttműködés része lenni, vagy sem.
Szövetségesre, ha jól sejtem, akkor egyébként a kampányhoz, meg az ajánlásgyűjtéshez is szüksége lenne a Párbeszédnek. Azért mégiscsak egy továbbra is 1%-os pártról beszélünk, amelynek ráadásul most, ahogy félmondattal említette, az állami támogatását, ami éves 130 millió körül van, abból most 85 milliót el fog vinni, zárolni fog az állami számvevőszék. Tehát pénzhiány, emberhiány, kapacitáshiány az, ami körbeveszi önöket. Ehhez képest mondjuk akkor az ön személye az mire elég?
Ilyen körülmények között dolgozunk évek óta, és igazából az ellenzék egész kénytelen ilyen egyenlőtlen versenyfeltételek mentén dolgozni. Nem lep meg az állami számvőszék döntése, egyébként ezt továbbra is vitatjuk, és további jogi lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy mennyire megalapozatlan az a büntetés, amit az állami számvőszék kiszabott az ellenzéki pártokra. Egyébként egyenlő arányban, ami teljesen abszurd, hogy a teljesen különböző anyagi lehetőségekkel és akár frakciómérettel rendelkező különböző ellenzéki pártokra ugyanakkora büntetést szabnak ki. De ez egy adottság, ilyen körülmények között kell ellenzéki politikát csinálni, erre készülünk, nyilván szűkös erőforrásokból. Én bízom abban, hogy egy jó kampánnyal, jó üzenetekkel meg lehet építeni azt a üzenetet, és meg lehet szólítani a választókat, aminek eredményeképpen a Párbeszéd egy jó eredményt el tud érni az európai parlamenti választásokon, és az önkormányzati választáson is, ahol én bízom benne, hogy a végén mégiscsak Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere lesz, meg lesz az ellenzéknek a közgyűlési többsége, és a Párbeszéd jelöltjei azokon a településeken, önkormányzatokban, ahol akár polgármesteri, alpolgármesteri képviselőhelyekkel rendelkeznek, ezeket meg tudjuk őrizni, és sőt bővíteni tudjuk. Ez a kampány feladata, ezen fogunk dolgozni. Az, hogy szűkösek az erőforrások, ehhez hozzá vagyunk szokva, tehát ebben nincs újdonság.
Jávor Benedek, köszönöm szépen. Ez volt a címlap Jávor Benedekkel, a Párbeszéd zöldek EP listavezetőjével. Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.